Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a nap vendégei Merényi Zsuzsanna edukációs főmunkatársa, pénzmúzeum képviseletében, valamint Bukut Zsuzsanna oktatási igazgató a pénzügyi pénzirányt alapítvány képviseletében. Ezek a témánk, amiket már mondtam a műsor első részében, amit elemeztünk is, tehát kezdődik a pénzét, és ott a pénzmúzeumnak a hozzáállása a témában. És akkor visszaadnám Merényi Zsuzsannának a szót, belé folytottam. Molnár családnál jártunk.
Igen, tehát...
speciális esetnél ugye azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy esetet mutatnak be.
Így van, tehát hogy azt gondolom, hogy akkor tanul igazán az ember, hogyha átél egy bizonyos helyzetet. Tehát hogyha vizsgálgatjuk, hogy ha fogalmakat adnánk kézbe, és azt kérnénk vissza, akkor azok átmennek az emberen. Tehát nem nincs mihez kötni. Ehhez képest meg, hogyha megvívtunk egymás között egy bizonyos szerep szerint, mert a Molnár családban van nyitottabb, van, hogy mondjam, hagyományosabb, vagy befektetés szempontjából félősebb. Aztán vannak a fiatalok, akik meg nagyon próbálkoznának akár devizával, vagy kriptopénzekkel is kereskedni, akkor ezeket mind végig kell járni, és ha ezeket a szempontokat, hogy ki mit gondol ezekről a lehetőségekről, a kockázatokról, a hozamról, akkor egyszer csak összeáll a kép, hogy mit is kell kezdeni egy befektetési helyzetben, hogy mi mindent kell mérlegelni. És tulajdonképpen az a tanulság megfogalmazása az egy elméleti rendszerezés a végén, és azt gondolom, hogy így van értelme közelíteni egy témához.
Tehát ezek szerint akkor a pénzügyi edukáció, társadalmi felelősségvállalás vagy egyenlőség lehet tenni a kettő
abszolút,
közé?
Abszolút egyetértünk, és valóban a Magyar Nemzeti Banknak ez a célja, és ezért költ nem keveset ezekre a programokra.
Ígértem azt, hogy beszélgetünk a pénzmúzeum programjairól is, de még annyit a pénzhét apropóján, annyira mindenképpen térjünk ki, hogy miként van felépítve a hét, hogyan kell elképzelni a konstrukciót magát.
A pénzhét az mindig, ahogy meg is fogalmaztam korábban, ezek köré a rendhagyó tanórák köré szerveződik. Az iskolák a tanév rendjébe illesztett héten megpróbálják a különböző osztályaikat, a diákjaikat bevonni. Ilyenkor az önkéntesek segítségével lezajlanak ezek a rendhagyó órák, akár több is, a projekt is, de emellett természetesen rengeteg kísérő program van, kísérő esemény van, ami még élvezetesebbé teszi az ismeretek átadását, még gyakorlatiasabbá, és ki is terjeszti emiatt ezt az egy hetet, egy bő hónapra, sőt a tanév hátralévő részére is.
Küldenek a szakértőket ide-oda.
Természetesen...
Arról még talán nem beszéltünk, hogy...
Igen, maga az alapítvány munkatársai is mennek, ugyanúgy, ahogy Zsuzsa is mondta, hogy...
Visszamegy a volt iskolájába.
Így van, visszamegy a volt iskolájába, a gyermekiskolájában, sőt, ezt nem csak az alapítvány munkatársai teszik meg, hanem a pénzügyi szektor vezetői, bankvezérek, a Magyar Nemzeti Bank alelnökei is mennek rendhagyó tanórákat tartani, miniszterek is ott vannak a rendhagyó tanórák óraadói között.
Önkéntesen jelentkeztek, vagy kötelező részvét címmel?
Nem, ezt mindenki
szeretik,
saját...
Szeretik, az érintettek?
Így van.
Amikor az... iskolás voltam általásban, mindig azt kérdeztük, jönnek-e a fejesek, akkor ugye az volt a kifejezés arra, hogy a minisztérium, vagy innét-onnét jönnek-e nagy pozícióban lévő személyek, de akkor ezek szerint ez a hagyomány, ez megmaradt.
Ez megmaradt, és természetesen nem csak a vezetők, hanem a pénzügyi intézményeknek a munkatársai is, a saját szervezetük társadalmi felelősségvállalásának a keretében, úgyhogy több száz önkéntes dolgozik ezeken a heteken keresztül.
Tehát illik jó fejnek lenni, és szerintem a banki munkatársak teljesen természetesnek tartják, hogy akár egy vidéki, akár egy fővárosi iskola osztályába a gyerekeihez elmennek.
Kicsit visszacsöppennek az alma materbe.
Egyrészt, másrészt meg ez egy jó értelembe vett szakmai presztízs, hogy ezen a héten megmutatni, hogy tényleg komolyan gondolják, hogy nem csak az asztal egyik oldalán képesek ülni, hanem a másik oldalán.
És a gyereknek egyébként imponáló az, hogyha egy szaktekintély megjelennék?
Fantasztikus. Én személyesen is voltam valóban ilyen elnökhelyettes előadásán lenyűgözve, de ugyanakkor meg kérdezve is, láttam pénzügyminisztert is órát tartani. Szóval tényleg nagyon, nagyon, hogy mondjam, iskolában zsizsgés van, a gyerekek meg akkor fú, láttad, és akkor fotózkodnak is akár. Szóval ez
igen, most már az autentikusságról, a hitelességről talán beszélgettünk, a gyakorlatiasságról még pár szót szerintem nem árt elmondani, már ugye célozgattunk arra a műsor első részében, hogy olyan praktikus információkkal mennek haza, hogy akár tudnak tippeket is adni otthon majd. De hát ugye ez mégsem csak közgazdászképzés, hanem inkább egy átfogó ismereteket adó hét.
Igen, és még ami nagyon fontos, hogy a pénzhétnek egy másik funkciója, nem csak az ismeretátadásról van szó, hanem egyfajta figyelemfelhívás. A pénzügyi tudatosság ma már, hál' Istennek, a közbeszédben folyamatosan megjelenik, és egyre többen ismerik föl, hogy pénzügyei bizony mindenkinek vannak, ez egy kikerülhetetlen terület, és hogy a gyerekek is szembesüljenek azzal, hogy nekik már most, de felnőtt korukban végképp meg kell hozni ezeket a pénzügyi döntéseket. Tehát az ismereteken túl a pénzügyi műveltségnek ki kell terjednie arra is, hogy tudom-e az ismereteimet alkalmazni éles helyzetben, és milyen magatartással, és milyen pénzügyi attitűddel rendelkezem, hogy ne féljek a pénzügyi döntést hozni, hogy merjek kérdezni, és persze tudjam, hogy hol nézhetek utána információknak, hogy például említetted a pénzügyi navigátor programot, hogy igen, ingyenes tanácsadó hálózat áll mindenkinek a rendelkezésére, ahol szabadon bemehet, kérdezhet, hogyha eltévedt, hogyha nem látja a megfelelő utat. És ezért egyfajta szemléletformálásról is van szó. Amit mindenképp szeretnék elmondani még a pénzhéttel kapcsolatban, hogy itt szóba került, hogy bankárok, pénzügyi önkéntesek, intézmény vezetők is részt vesznek az órákon. A pénzhét szigorúan brandmentes, itt nem arról van szó, hogy kimegy mondjuk egyik pénzintézetnek a vezetője, és akkor arról tart előadást, hogy miért az ő bankszámlájukat kellene választani, hanem mindenféleképpen kapcsolódik ezekhez a szakmai információkhoz, miért érdemes, hogyan érdemes gondolkodni, például idén a befektetésekről, vagy a kiberbiztonságról, vagy a vállalkozásokról.
Hadd kapcsolódjak a kiberbiztonság témához, mert most már ugye egy mérést említettünk, a OECD mérés, de van még egy mérés, a PISA mérés, uh-huh. amelyik ugye a szövegértés matematikai készségek után most tavaly volt először, hogy az iskolásoknak a pénzügyi ismereteit, készségeit, hozzáállását is mérte.
És hol állunk a ranglistán?
Zsuzsának átadom a szót, mert ja. ő...
De azzal láttuk, hogy az OECD-n nagyon jó az helyezésünk. Egy kis lábjegyzet, kik állnak előttünk az OECD listán? A környékbeli dúsgazdag országok? Én arra tippelnék.
A hagyományos polgári értékekkel bírók, akiknek nem, azért mi egy rendszerváltás, mi 30-valahány év után tudjuk ezt felmutatni.
Nagyon nehéz versenyezni Ausztriával, vagy Németországgal, igen. vagy Svájccal.
De például Németország előttünk. Viszont igen. visszatérve a PISA mérésre, a PISA pénzügyi műveltségmérés maga a felmérés 2022-ben zajlott, tavaly nyáron érkeztek meg az eredmények, ugye ez egy nagy nemzetközi méréssorozat, és ott nagy izgalommal vártuk, hogy a 15 éves diákok vajon hogy muzsikálnak. Azért különleges ez a mérés, mert ugyanúgy, ahogy a szövegértés meg a matematikai kompetencia mérések esetén itt pont nem az ismereteket mérték, hanem hogy adott helyzetben hogyan viselkedik a gyermek, és ehhez képest figyelték azt is, hogy milyen háttérrel rendelkezik, beszélgetnek-e otthon, kap az iskolában bármiféle impulzusokat, és akkor ezt próbálták meg összegyúrni egy pénzügyi műveltség pontszámmá. Tehát tényleg a képességeket egy ilyen helyzetet kellett mondjuk megoldaniuk, hogy az interneten szeretné eladni valamelyik termékét, bejelentkezik valaki, hogy ő többet adna érte, csak adja meg a bankkártya adatait, stb. Mit teszel egy ilyen helyzetben? És nem ABC választ kellett adnia a gyerkőcnek, nem neki kellett leírni, hogy egy ilyen helyzetet hogyan oldana meg.
És egyébként a befektetések világáról, hogy fiatal hogyan gondolkodik, hogy ezt csak a pénzét után tudjuk meg, vagy már előtte is van valami előregisztráció, lehet így fogalmazni. Azt tudjuk, hogy mi otthon családok mindig, ugye mi másról van szó mostanság, mi befektessük a pénzt. De egy fiatal is már esetleg befektetési célra is tud gondolkodni?
Igen.
Az a nehezebb, nem?
Igen, és be kell, hogy valljam, hogy pont a pénzhét fókusz témája miatt a pénzirányító alapítvány most végzett, igaz, nem reprezentatív felmérést a magyar diákok között, a 7. és 14. évfolyam közötti diákokat kérdeztük meg, 2500 fiatal töltötte ki a kérdőívünket, és a fő téma az volt, hogy hogyan állnak a befektetésekhez, tudják egyáltalán, hogy mi az, hogy befektetés, illetve hogyan viszonyulnak most, és milyen terveik vannak a jövőre nézve, és nagyon jó eredmények jöttek ki, mi is kíváncsian vártuk, és például azt láttuk, hogy az ismeretek terén minden második diák tudta azt beazonosítani, hogy mit jelent maga a fogalom, hogy befektetés, mi a befektetés, mi nem az, illetve körülbelül minden második diák 54% helyesen összehozta a hozam és a kockázat összefüggését, tehát már ezt is ismerték. Mondhatjuk azt, hogy minden második diák, viszont ami nagyon jó, hogy 10-ből 7 diák nagyon komolyan gondolkodik már most arról, hogy vagy most fontosnak tartja a befektetéseket, vagy felnőtt korában mindenféleképpen szeretne befektetéseket eszközölni, és ismerik azt, hogy igen, a megtakarítás fontos, de nem elég a párnacihában tartani, nem elég csak készpénzben tartani, hanem meg kell forgatnom azt valamilyen formában, azt a pénzt, és a pénzhét, igen, a felsőbb korosztályoknak már megmutatja, hogy milyen formákban lehet gondolkodni, és ezek között a formák között milyen különbségek vannak.
Nem zártuk le azt a gondolatot, igen, hogy végül is a PISA mérés a mért országok között középmezőnyben helyezkedtünk el.
Tehát, és volt, amikor nagyon legalul voltunk, emlékszünk rá.
Ez megint csak egy, szerintem egy jó,
sőt, mindig címlapos hír volt az OECD listás helyezésünk is, meg a PISA felmérések eredménye is.
Most egyébként én nagyon fontosnak tartom, hogy egy kis elégedettségérzés mellett egy új veszélyforrást látunk, és ezért jó a digitális biztonságról vagy a kiber problémákról beszélni, mert hogy nyitottabbak a gyerekek, különösen ugye a szakképzésben tanuló diákok ösztöndíjat kapnak, és ott mind a befektetés, mind a pénzköltés, mind a felhasználás, tehát az internetes vásárlások világába ők belecuppannak. És ezért létkérdés, hogy tisztában legyenek ezekkel a veszélyekkel. Tehát mi a Bőrönd Múzeum programunkban pont azt szeretnénk, hogy miközben korszerű pénzekről beszélünk, akkor tegyük hozzá ezt a lábát is, a kiberbiztonságot, mert megint egy mérés jut eszembe, elmúlt hétvégén jelent meg egy olyan összefoglaló, azt hiszem, hogy a Mastercard is részt vett benne, amelyik pont azt mutatta, hogy milyen sérülékenyek vagyunk, felnőttek is, meg hát különösen a gyerekek. Tehát a gyerekeknél az a tudat, hogy a közösségi platformokon ott a többség mit mond, ez elegendő érv.
Hát vagy a cybertérben milyen profik dolgoznak.
Nem
pusztán a sérülékenység, hanem a prevenció is talán.
Így van, tehát hogy nekünk itt a következő feladat csönget számunkra, úgyhogy ezért gondoltuk.
Tehát akkor a Bőrönd Múzeumnak a szerves része lesz a Cyber Week.
Így van,
a kiber, magyarul kibertér.
És egyébként ehhez is jó anyag készült a pénzhétre, érdemes akár saját egy önálló órát is tartani, mert tényleg itt dübörög ez a probléma nálunk.
Még van-e hozzáfűzni való a pénzmúzeum tevékenysége kapcsán, ami most napokban itt lesz velünk?
Most kimondottan a pénzhétre mi egyéb programmal nem készülünk. Ahogy jeleztem, tulajdonképpen a társadalmi felelősségvállalás keretében lefele is megyünk a zsebmúzeummal, meg az idősek felé is megyünk. Hát természetesen az akadálymentesség, meg az ingyenesség önmagában egy ilyen inkluzív, tehát befogadó intézményt akar képviselni, és ezzel tudatosan építkezünk. Tehát mind a korosztályok felé, mind pedig ez az ingyenességgel, az akadálymentesítéssel, hogy szabad hozzánk jönni, és mindenkit szeretettel várunk.
És félig, meddig emberi tényező, amit önöktől kérdezek mindkét Zsuzsannától, hiszen úgy tudom, hogy volt pedagógus előéletük.
Így van.
Hogyan tudják affiniálni, most értem másról nem, vagy segíteni a egykori kollégáikat, akkor, amikor egyébként egy ilyen speciális programról van szó?
Hát én személy szerint nagyon büszke vagyok, hogy felhívtak telefonon, és hívnak. mert azt jelzi, emlékeztek rám, hogy nyomot hagytam, és azt is tudják, hogy ezzel a témával foglalkozom, tehát akár egy múzeumi vezetés, most ilyenre is lesz példa a közeljövőben az életemben, és jó érzés, amikor így felvetik, hogy számítunk rád, segítsél ebben. Tehát,
és akkor Merényi Zsuzsanna után visszaadom Bukut Zsuzsannának a szót.
Igen.
Hasonló a felvetés.
Igen, én is pedagógusként is dolgoztam nagyon sokáig, és tudom azt, hogy a pedagógusok számára tényleg ez a fajta támogatás, hogy minden anyagot készen megkapnak, azt, hogy tudják, hogy ott áll mögöttük valaki, hogy segíti őket, például a Pénzirányító Alapítványnak ott van az e-learning portálja, komplett e-learning tananyag is van, fölkészíti a pedagógusokat arra, hogy elmélyedjenek a szakmai információkban, mert ugye azt mondjuk, hogy ezek mindennapi pénzügyek, de mégis van azért egy olyan szakmai bázis, amit érdemes ismerniük, illetve az alapítványnak számtalan képzése is van, pedagógus képzése, és ezeket is mérjük, és ez már gyönyörű szépen kimutatható, hogy azok a pedagógusok, akik részt vesznek ezeken a képzéseken, a saját pénzügyeiket is sokkal jobban tudják már kezelni, és tudatosabban tudnak dönteni. Tehát a támogatás tényleg minden oldalról megvan. Visszatérve egyébként arra, hogy idén a befektetések a fő téma, kísérő események közül pont ide kapcsolódóan egy témát ki is emelnék, ugyanis a részvényfutam nevű játék, tőzsdejáték az, ami arra tanítja meg a diákokat, de nem csak a diákokat, tanáraikat és a szüleiket is, mert ők is bekapcsolódhatnak ebbe a játékba, hogy egy picit mélyebben megismerjék a tőzsde izgalmas világát, tulajdonképpen 2 millió forint virtuális tőke segítségével, közel egy hónapon keresztül, március 3-ától 31-ig, kvázi kockázatmentesen valós árfolyamok mellett a B-Tem prémium kategóriában jegyzett részvényekkel tudnak befektetéseket gyakorolni. Ehhez a BÉT oldalán, a Budapesti Értéktőzsde oldalán számtalan felkészítő tananyag is van, tehát már azért a kockázatosabb befektetési területekre is bevezetjük azokat a diákokat, 7. korosztálytól egészen érettségig jelent.
Végezett, hogy remont alsósorban már csak egy topikot tudok nyitni, mert ugye hasonló rendezvények más európai országokban is vannak. Milyen a magyarországi pénzétnek a nemzetközi elismertsége?
Szerintem rendkívül magas. Ilyen számokat, amit a Zsuzsa említett az elején, hogy hány iskolát érünk el, és milyen diákokat, ez abszolút nemzetközi elismerést vált ki, és az is, amikor a Pénzhét, vagy a magyarországi diákok képviseletében a nemzetközi versenyen vesznek részt diákok, már onnan hoztunk el első 10-es helyezetet, meg talán elsőt is, igen, már nem emlékszem, igen, biztosan.
És már csak egy zárszóra, vagy záró mondatra van lehetőségünk, kívánkozik-e még a hölgyekből ki valami?
Meg kell említsem, hogy nagy csendben, hogy a Budapesti Értéktőzsde legek kategóriájába mind a Pénzirányító Alapítvány, és most legfrissebben a múlt hétvégén a befektetői tudatosság terjesztésért leges díjat kaptunk.
Tehát akkor ehhez külön gratulálunk, és kívánunk a következő héthez sok sikert, hiszen most már február vége van, úgyhogy nyakunkon a pénzhét gyakorlatilag is. Szakértő vendégeink voltak, tehát Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa, valamint Bukut Zsuzsanna, oktatási igazgató a Pénzirányító Alapítvány képviseletében. A mikrofonnál Szajdai Csabát hallottak, hallgassanak bennünket továbbra is.